Szeretettel köszöntlek benneteket, és először a gyermekek figyelmét szeretném kérni. Egy olyan kérdést fogok feltenni, ami látszólag egyszerű kérdés, de megoszthatja a társaságot. Ki az, aki szereti közületek a lufit? Tegye fel a kezet, aki szereti a lufit. Köszönöm szépen. Azért tettem fel ezt a kérdést, mert a történet, amit el fogok mesélni, a lufihoz kapcsolódik, és szeretnék aztán mondani egy ige verset is, ami összekapcsolódik ezzel a történettel. Bevallom őszintén, én nagyon szeretem a lufit, és gyerekkoromban meg különösképpen szerettem. Volt két játék, amit gyakran játszottam a hugommal. Az egyik egy olyan játék volt, hogy a lufit kellett ütni egymásnak, és nem esetett le a földre. És mivel a lufi az elég lassan száll, és nem esik olyan gyorsan, ezért minél messzebb kellett ütni a másiktól, és futni kellett a lufi után. A másik játék, amit nagyon szerettem, az a lufival való dekázás volt. Mert focilabdában nem voltam ügyes, de lufival több százat is tudtam dekázni. És egy kicsit helyrázódott az én képem. És a húgom annyira emlékezett arra, hogy én szerettem a lufit, hogy emlékszem, amikor a házasságkötésünk volt és hazamentünk. Először aludtunk ott a saját otthonom a boglárkával, akkor tele volt rakva az ágyunk, hát legalább 30-40 színes lufival. És ezek nagyon kedves emlékek nekem. A történet pedig az szintén egy lufihoz kapcsolódik. Volt egy kisfiú, akit Petinek hívnak most a történetben, és hát bizony ez a Peti megbetegedett, mégpedig a foga. Nem tudom, hogy fájt-e már valamelyikötöknek a foga. Ugye az rossz érzés. Amikor az ember foga fáj, akkor hát nehezen tud másra gondolni, mint erre a fájdalomra. És hát volt egy nagy baj, hogy Peti félt a fogorvostól. És Petinek volt egy kisöccse, akit Bencének hívnak, és hát megbeszélték a családban, hogy elkíséri Petit a fogorvoshoz az egész család. Az apukája, az anyukája, és a kisöccse Bence is elment vele. És amikor bement Peti a fogorvoshoz, akkor nagyon félt, de hát a fogorvos bácsi mosolygott, és ott volt az asszisztens néni, és ő is nagyon kedves volt, és hát viszonylag gyorsan, ügyesen ellátták a beteg fogat, betömték, és amikor jött kifelé, vagy jött volna kifelé Peti a fogorvostól, ez az asszisztens néni adott neki egy sárga lufit, hogy ilyen bátor volt, és ilyen szépen tűrte a fájdalmakat, és hát Peti nagyon örült a lufinak. Tényleg szép lufi volt, még volt rajta valami kis minta is, és hogy mentek kifelé az ajtón, meglátta az asszisztens néni, hogy ott ül kint Bence, és hát, hogy ő nem a fogorvosra vár, csak ugye elkísérte a testvérét. És hát az asszisztens néni adott neki is egy lufit, hogy ne szomorkodjon, egy narancssárga lufit. Na most fölteszem a kérdést, szerintetek Peti tudott örülni annak a sárga lufinak ez idő után? Hát sajnos nem. Elkezdett gondolkodni azon, hogy hát jó, szép ez a sárga lufi, de mennyivel szebb, amit a Bence kapott, mert az narancssárga. És hát elkezdett irigykedni, hogy hát ez nem igazságos, hogy hát én ott voltam a fogorvosnál, és végig szenvedtem ezt a fúrást, meg tömést, ő pedig csak itt ült, és ő kap egy narancsárga lufit, nekem meg csak ez a sárga van, ami annyira már nem is tetszik. És hát elkezdett ezzel a Bencével alkudozni, hogy adja neki oda a narancsárga lufit, meg adja neki a sárgát, ami nem olyan klassz. És Bence nem akart kötélnek állni, de aztán végül is elcserélték ezt a két lufit, de jött a következő probléma. Az új narancsárga lufi elkezdett ereszteni. És ahogy Peti nyomkodta, hát kidurrant. És hát Peti sírt, mert hát nem igazság, hogy hát volt lufia, de aztán most nincsen, és hát a sárga lufia pedig ott van a Bencénél, pedig az ő lufi az a sárga lufi. Az anyukája akkor megelégelte, és azt mondta neki, hogy hát nem tudom, hogy emlékszel-e Petikém, de tegnap este, amikor beszélgettünk, este lefekvés előtt is imádkoztunk, felolvastunk egy igét a Bibliából. És ezt az igét szeretném nektek elmondani, mert ez nagyon fontos ige, és azt gondolom, hogy ha egy kisgyerek megtanulja, vagy egy felnőtt, és ezt gyakorolja az életében, akkor ez nagyon-nagyon jó eredményeket szülhet. Ezt Pál apostol mondja az Új Szövetségben. Egy rövid pár mondat, vagy pár szó, és egy rövid kis félmondat így szól: elégedjetek meg azzal, amitek van. Elégedjetek meg azzal, amitek van. Én ismerek olyan kisfiúkat, akik, hogyha gördeszkát kapnak, egy idő után már biciklit szeretnének. Biciklit kapnak, egy idő után már szeretnének egy görkorcsolyát. Ismerek olyan kislányokat, akik először aranyhörcsögöt szeretnének, aztán megkapják, már kis cica kell, aztán kutya kell, tehát soha nem jó az, ami van. Ismerek olyan gyerekeket, akik kapnak egy finom süteményt az anyukájuk, és azt mondják, hogy én inkább csokit kérek, nem süteményt. Ismerek olyan felnőtteket, akik azt mondják, hogy hát szép ez a ház, de nekem egy szebb ház kéne. Jó ez a fizetés, de én más fizetést akarok. Szép ez az autó, de nekem egy másik autó kell. Jó ez a telefon, de egy jobb telefont akarok, és lehetne sorolni. És azt mondja Pál apostol nagyon egyszerű szavakkal, hogy elégedjetek meg azzal, amitek van. Annak is lehet örülni, amin van. És nagyon fontos, hogy észrevegyétek, hogy mi mindent kaptok ti a Jóistentől. ahogy látom, azért mindenkinek van apukája vagy anyukája, mindenkinek van meleg otthona, sok szép játéka, van mit ennie. Ezeknek a dolgoknak lehet örülni, ha odafigyelünk a hétköznapokon. Én azt kívánom, hogy ne felejtsétek el a leckét, amit Peti is kapott a Lufik által, tudjak örülni annak, amit én kapok, és nem mindig a másikére vágyjak. Köszönöm szépen a figyelmeteket. A következőkben pedig egy olyan témáról szeretnék veletek együtt gondolkodni, ami azt mondom, mindannyiunkat érint, vagy érinthet, a megemlékezés és a tervezés. Azért kapcsolom össze ezt a két fogalmat, mert a hétköznapokon azt gondolom, hogy ezek egymástól elválaszthatatlanok, hogyha jól kezeljük őket. Azt gondolom, hogy minden életúton, minden életben vannak lehetőségek arra, hogy kiértékeljünk, hogy visszatekintsünk, hogy összegezzünk. Hogy áttekintsük azt, hogy mi történt velem eddig, és hogy akarok tovább menni. Mondok egy pár ilyen konkrét eseményt, ami általában segít bennünket az összegzésre. Például születésnapok, vagy születési évfordulók. Nemrég lettem 30 éves, ez egy lehetőség, hogy kiértékeljek valamit. Ilyen lett egy házassági évforduló. Házasok vagyunk, mit tudom én, mi most 4 éve, lassan 5 éve, mások 10 éve, 20 éve, 30 éve, ki tudja mennyi ideje. Egy-egy évforduló lehetőség arra, hogy átgondoljam az életemet. Leüljek a párommal, és megbeszéljem, mi történt velünk, hogyan értük eddig az életünket, mit szeretnénk másképp, hogyan tervezünk. De ilyen kiértékelése ad lehetőséget, okot egy-egy fontosabb életszakasz lezárulása. Mondok ilyeneket is. Elvégeztem egy tanfolyamot, elvégeztem egy iskolát, elköltöztem egy helyről egy másik helyre, mint például én most Nágocsra a családunkkal, betöltöm a 18. életévemet, mondjuk nagykorú leszek, felvesznek valahova, férhez megyek, nyugdíjba megyek, megnősülök, kirepülnek a gyerekek, lehetne sorolni. Ugye megvannak ezek az életszakaszok, amik lezárulnak, vagy következik valami új, és van lehetőségem átgondolni, hogy mit is akarok, merre akarok menni, és mi történt velem ez idáig. Persze ilyen konkrét következményeket eredményező dolog lehet egy váratlan szomorú esemény is. Például elvesztem a munkahelyemet. Vagy csalódok valakiben, akire eddig felnéztem. Vagy egy baleset történik, vagy még szomorúbb egy haláleset. És valaki nélkül kell tovább élnem az életemet. És minden átértékelődik. Minden megváltozik. Nemrég hallottam, hogy valaki azt mondta, már felnőtt fejjel, hogy most lettem igazán felnőtt, mert akkor vesztette el a szüleit, vagy a szülőjét. És igaz, azt gondolom, hogy amíg valakinek van szülője, addig tényleg egy más időszakot él meg az életében. És jönnek ezek az új, sokszor nagyon nehéz életszakaszok, élethelyzetek, amivel meg kell tanulnunk élni. És új terveket lefektetni is, és új dolgokat megélni. Persze ilyen lehet egy váratlan örömteli esemény is, vagy egy várt örömteli esemény. Gyermek érkezett például hozzánk. Hát nagyon sok minden megváltozott. Valaki úgy fogalmazta ezt nekem a prédikátori karból, hogy mintha egy új bolygóra kerülnél. Minden megváltozik. Azért nem így értem meg, tehát nem volt váratlan esemény, de hát mindenképpen átértekelődik rengeteg minden az életemben, az életünkben. Aki szülő, azt tudja ezt, és gondolom bólogat is. Persze ilyen lehet az, amikor találkozunk régi barátokkal, és felemítjük az eseményeket. Mi történt, hogy szeretnék, milyen terveink, álmaink voltak, mi valósult meg belőle, vagy mi nem. Ugye a fiatalok szeretett nagyokat álmodni. Az idősebbek pedig azt mondják, hogy hát ismerem én magunkat, én már nem álmodok. És persze ilyen lehet, ilyen összegzéssel okot adó dolog egy évvége. Nem tudom, hogy például ki az, aki tavaly december 31-én, vagy előtte azt mondta, hogy én nekem most van egy új évi elhatározásom. Tegye fel a kezét, akinek volt ilyen. Azt mondta, hogy én a következő évre ezt és ezt határozom el. Volt-e valaki? Nem vagyunk sokan. Akkor másképp fogalmazza meg a kérdést. Van-e valaki közületek, aki azt mondja, hogy ő szeretné a 2009-es évet másképp élni, mint a 2008-asat? Köszönöm szépen. Most felteszek egy harmadik kérdést. Szerintetek ki az, aki nagyobb valószínűséggel változni is fog? Akinek van terve, vagy aki csak szeretne másként élni? Akinek van terve. Tehát Balázsra nekünk jobb az esélyünk egy picit. De nem azt mondom, hogy mi fogunk jobb eredménnyel járni. Én csak azt mondom, hogy a tervezés nagyon fontos az életben. Ha nincsenek terveim, ha nincsen összegzés az életemben, nem tekintek vissza, akkor nem lesz elmozdulás. Azt gondolom, hogy december 31-e meg január 24-e ez egy-egy nap. De hogy én fordulópontát teszem az életemben, az rajtam áll. Hogy én hogyan akarok tovább lépni, tovább élni. És persze fölmerült az a kérdés is, hogy van-e létjogosultsága a nagy elhatározásoknak. Hogy holnaptól így és így akarok élni, ezt és ezt akarom az életemben. Nem tudom, hogy ki mit gondol. Az idősebbek talán az, hogy annyit akartam, annyiszor elhatároztam már, hogy így vagy úgy fogok, aztán úgyis mindig visszacsúszok, ez is igaz. De igaz az is, amit a fiatalok mondanak, hogy hát lelkesedni kell és menni kell, és azzal a tűzzel, azzal a hívvel haladni előre, ami aztán valamilyen eredmény mégiscsak szül, még akkor is, hogyha ezekből nem minden valósul meg. Én azt gondolom, hogy a tervezés, a nagy elhatározások azok nagyon fontosak, mert ha nincsenek terveim, ha nincsenek céljaim, akkor sodródom az életben, és elperegnek az éveim. Én most csak két idézetet mondanék, az egyik Ellen White-tól van, a másik Lev Tolstoy-tól. Ellen White-ot idéztem nemrég, ezt a gondolatát a Krisztushoz vezető lépések című könyvből, ahol azt mondja Ellen White, hogy nagyon sokszor az elhatározásaink semmit nem érnek, és olyanok, mint a tengerpartra épített homok, de egy dolgot meg kell értenünk. Az akarat tényleges erejét. Az akarat tényleges, valóságos erejét. Mert az, hogy mit akarok, vagy merre akarok lépni és élni az életemet, az rajtam áll. És én hozok döntéseket, vagy én nem hozok döntéseket. Tolstoy pedig így fogalmaz, ezt talán már mondtam itt ezen a helyen is nektek. Ez nagyon rövid mondat, de nekem egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen fontos hitvallásom, amit próbálok képviselni is. Ez így szól, ha boldog akarsz lenni, légy az, felkiáltójel is. Bezárva az idézet. Ha boldog akarsz lenni, légy az. Kin múlik az, hogy én boldog vagyok, vagy nem vagyok boldog. Egyedül rajtam áll, hogy én hogyan döntök. Elfogadom a segítséget, elfogadom az Isten által elém tárt tükröt, és elfogadom azt az új életet, amit akar az életemben kimunkálni, vagy nem. Ha el tudom fogadni, ha igénylem, akkor a boldogság már akár a mai nap ebben az órában is elérhető számomra. És persze itt egy ellentmondást vethetnénk föl többen, vagy vethetnek föl többen. Nyilván egyedül nem megy a változás. De nekem kell akarnom ahhoz, hogy bármi történjen az életemben, bármi jó. És nem csupán vágyakozni kell. És szeretnék most négy embertípusról beszélni. Ez ilyen Horváth Gábor féle tipizálás, tehát nyilván lehet, hogy van ezen kívül, sőt biztos, hogy van más embertípus is. Én most a változás szempontjából állítottam elsősorban magamnak, talán nektek is segítség lehet, négy olyan embertípust, amiből három szerintem nem változik igazán, vagy változik, de nem jó irányba, egy pedig úgy, ahogy Isten szeretné. Az első típusról beszélnék, ez a típus én úgy definiáltam magamnak, hogy az álmodók. Az álmodók, akik nagyokat álmodnak, és szeretnek nagyokat tervezni, és szeretnek a nagy tervekben akár hosszú-hosszú hónapokat, éveket eltölteni, csak épp az életük az álmaikhoz képest nincsen sehol. A szenvedélybetegek egyébként, akikkel együtt dolgozom viszonylag gyakran, azok tipikusan ilyen álmodók. Nagy terveket, nagy álmokat szövegetnek, hogy visszamenekülnek a életüknek a boldogabb életszakaszaiba, és ott álmodoznak. Csak épp az életük nem halad sehova. Szeretném nektek felolvasni egy film részletet, egy monológ egy filmnek a végéről, ami nekem nagyon elgondolkodtatóan hatott. A film címe most nem lényeges, hanem a gondolat, ez a pár mondat, amit a főhős mond el a film végén. A film egy olyan emberről szól, akinek az élete látszólag sikeres, nagy karriert fut be, de a családi élete és a magánélete az romokban hever. És a film végén elmondja ez a főhős a felismerését, és a következőket mondja az utolsó pár percben. Emlékszem, egyszer elképzeltem, milyen lesz az életem, milyen leszek én. Mindenféle tulajdonságokat képzeltem. Erős, pozitív tulajdonságokat, amiket mások felé sugárzok. Mondhatjuk azt, hogy álmodozott. De ahogy az idő telt, kiderült, hogy alig néhány jó tulajdonságom akadt. És az összes lehetőségem közül, az összes ember közül, aki lehettem volna, egyre több lett semmivé. Minden évben kevesebb és kevesebb maradt. Míg végül csupán egyel kellett beérnem. Ki az egy? Szerintetek. Végül csupán egyetlen egyel kellett beérnem önmagammal. Ezt mondja a főhős ebben a filmben. Ami az álmodóknak nagy hibája sajnos, hogy nem akarnak önmagukkal szembesülni. Inkább álmodnak maguknak valamilyen életet, álmodnak maguknak valamilyen tulajdonságokat, vagy belebeszélik a valóságba, hogy ez nem is olyan rossz, hanem, és megmagyarázzák. De ez egy álomvilág. És ez az álomvilág, ez az álom élet nem segíti, hanem tulajdonképpen tönkreteszi a változásnak a lehetőségét. És azt gondolom, hogy csak az képes előre jutni ebben az életben, és valódi változásokat megélni, aki képes szembenézni a legrosszabbal, önmagával. Mert a változás csak itt tud elindulni, ha beismerem azt, hogy kegyelemre szoruló bűnös ember vagyok. És egyébként az álmodozás az sok ember életében kettős irányú lehet. A fiatalok általában álmodoznak egy irányba, és az idősek is egy irányba. Idézem egy nagy embernek a gondolatait, hogy Schopenhauernek hívják. Egész életünkön keresztül mindig csak a jelent birtokoljuk, és sohasem többet. A különbség csak az, hogy eleinte hosszú jövőt látunk magunk előtt, a vége felé pedig hosszú múltat magunk mögött. Ki hogyan tekint? Idősebbek már visszafelé, vissza-vissza révednek, vissza-vissza álmodoznak a boldogabb fiatalkorba, ifjúságba, amikor még a gyerekek kicsik voltak, fiatalok voltak, karnülők voltak, hogy ez milyen kedves, milyen szép volt. Fiatalok pedig előre, dicsőséges jövő, karrier, ki tudja micsoda, család, gyerekek, lehet munka, lehet bármit álmodozni, de ez lehet egy szép álom, és lehet egy szép álom élet. Egyébként, hogy mondjak megint egy nagy gondolatot, ami nekem nagyon fontos gondolat volt, ezt egy haldokló férfi mondta egyszer, így szól, az öregedéstől való félelem az egyenlő azzal az élettel, ami még nem találta meg a célját. Nem tudom, mondtam-e nektek vagy nem, de nekem nagyon sokat számított. Aki az öregedéstől fél, és vissza-vissza réved mindig a múltba, és nem a jelenben él, az tulajdonképpen azért, valószínűleg azért révedezik vissza, és azért fél az elmúlástól, mert még nincs az életének célja. Nincsen tartalma. És azt gondolom, hogy talán elég is ennyi az álmodó típusról, sok mindent mondhatnánk még az álmodókról, és nyilván a Bibliából is lehetne példákat hozni olyan emberekre, akik nagyokat terveznek, de az életük az sajnos rossz irányba halad. De aztán beszélnék arról a típusról, aki ennek az ellentétje, az ellenkezője. Azok az emberek, akik nem álmodnak már. Vagy azért nem álmodnak, mert, és itt mondok egy olyan típust, ami sajnos azt kell mondanom, hogy megfigyeltem a soraink között is, a jó adventisták. Akik az életüket egy bizonyos mederbe élik már, megvannak a keretek. Mikor kelünk, mikor imádkozunk, elmenjünk a gyülekezetbe, ezt azt tesszük, de azt látjuk az életükön, vagy akár a saját életemen, hogy nincs változás. Tehát vannak keretek, ahogy mondja Pál apostol a zsidókról, ti bírjátok az igazságnak a formáját, vagy a keretét, de nincsen benne tartalom. És ismerek olyan embereket, akik belekapaszkodnak a keretbe, szokásokba, liturgiába, akár abba is, hogy minden nap olvassa a Bibliát, de az élete nem változik. Nincsenek álmai arra nézve, hogy milyen emberré válhat Isten kegyelméből. Azt mondja, hogy hát én jól vagyok így. Eltelik az életem, van egyfajta biztonság, amiben élem a hétköznapjaimat, és ez jó így nekem. Aztán van a nem álmodóknak egy másik csoportja, akik azért nem álmodnak, ezzel is gyakran találkoztam, mert azt mondják, hogy én elkeseredtem, én feladtam a harcot. Annyiszor akartam már, annyiszor vágytam már a változást, és annyiszor nekifeszültem, és annyiszor elbuktam, hogy én már nem hiszek a változásban. Azt még elhiszem, hogy a másik ember változhat, meg talán még tapasztalom is, de én már nem változom. Ők a megkeseredettek, az elcsüggettek, akik azért nem álmodnak, mert nem látnak reményt a változásra. Nincs hitük arra nézve, hogy Isten képes őket kiemelni, akár a legrosszabb tulajdonságokból, és azt teljesen megfordítani. Idézek megint egy gondolkodót, őt Angel Évának hívják. Az ember olyan lény, és itt utal most egy bibliai szemére, akinek meg se kottyan 7 év várakozás, ha tudja, hogy Ráhel vár rá a 7. a végén. Még újabb 7 évre is telik akár. Ha viszont nincs róla fogalma, hogy hová is rohan, és minek, akkor azt sincs türelme kivárni, míg a közlekedési lámpa zöldre vált. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok a türelemmel, vagy a várakozással, vagy a hitben éréssel. Jákob képes volt várni. Volt hite, volt egy célja, volt egy reménye, hogy ővé lesz az a hölgy, az a nő, akit szeretett. És ilyen szakon azt mondom, nekünk is van álmunk, lehet álmunk. Az, hogy teljes közösséget jussunk a saját megváltónkkal, és ebben a közösségben feloldódjon mindaz, ami rossz, megtisztoljon mindaz, ami megtisztítható, és kiformálódjon Krisztusnak a képmása. Ez igaz álma, igaz vágya lehet minden hívő embernek. A legszebb álom. Ezért érdemes élni. Ezért érdemes küzdeni napról napra. Kérdés, hogy van-e ilyen álmunk, van-e ilyen vágyunk, vagy azt mondjuk, hogy én nem tudom, hogy ez mit jelent. Aztán szeretnék szólni egy harmadik csoportról. Azokról az emberekről, akiknek vannak álmaik, és akik az álmaikért tesznek is. Én úgy fogalmaztam meg ezt a csoportot, hogy Isten nélkül álmodók. Azok az emberek, akikre a világ is felnéz, akik nagy emberek, akik nagy dolgokat hajtottak végre, óriási erőfeszítésekkel hajtották végre ezeket a nagy dolgokat, és számos ember csodálja és követi őket. Vagy akár példaképének tekinti őket. De ezek az emberek nem Istennel együtt álmodtak. És hogy az életüket tekintünk, vagy a céljaikra, akkor azt látjuk, hogy ezek nagy dolgok, de nem előre viszik az emberiséget, vagy akár az egyes embert, hanem rossz irányba. Nagyon sok ilyen nagy tervezett, nagy álmodót lehetne mondani. És eszembe jut, hogy a Nágocson élek egy ideje, és mielőtt költöztem, és figyeltem a fiatalokat, ment itt nemrég a tévében ez a Megasztár, nem tudom, hányadik, talán negyedik évad, és beszélgettünk így fiatalokkal, meg szülőkkel is, hogy milyen ára van annak, hogy valaki mondjuk sztár legyen. És mi mindent kell megtenni azért, vagy feladnia azért, hogy ez megvalósuljon. Ott hagyják emberek a családjukat, a hétköznapi rutinjukat, beköltöznek egy házba, és hosszú-hosszú napokon, heteken, hónapokon át küzdenek valamiért. Ami ki tudja, mennyire dicsőséges a számukra. És eszembe jutottak azok az emberek, akik tényleg olyas dolgokat hajtanak végre, olyan célokért, amik azt gondolom, hogy nem egyeznek egy hívő ember céljaival, de mégis megdöbbent, hogy mi mindenre képes az ember. Nemrég láttam egy dokumentumfilmet a tévébe, egy amerikai tengerészgyalogos szerepelt ebben a filmben. Tudjátok, hogy ők nagyon komoly kiképzésnek vannak alávetve, és általában már 35-40 évesen ezek a tengerészgyalogosok nyugdíjba mennek. Mert olyan stressz, olyan megterhelés éri őket, hogy korkedvezményt kapnak. És ebben a dokumentumfilmben egy ilyen volt tengerészgyalogost betettek a kísérlet alá, ő 40 éves volt, és az volt a feladata, hogy föl kellett mászni egy ilyen falon, aztán leugrani, átkúszni egy akadály alatt, átmenni egy ilyen rámpán, és végül célba lőni egy fegyverrel. És aztán fogták ezt a tengerészgyalogost, és azt mondták, hogy berakják olyan körülmények közé, amit nagyon kevés ember bír, egy jeges nagy dézsába, és ott azt fogják kísérletezni, hogy lehűtik a szervezetét. Általában ugye ezt a kihűléses állapotot ezt nagyon veszélyesnek tartják. Ha valakinek a maghőmérséklete 35 fok alá csökken, akkor veszélyben van, hogy meghalhat. És általában egy átlag ember az átlag testhőmérsékletéről ugye 37 fok alatt van egy kicsivel, egy fél óra alatt lecsökken 35 fokra. Az a tengerészgyalogos benn volt ebben a jeges vízben, és fél óra után a maghőmérséklete 38 fokos volt. Tehát fölment. Aztán akaratével úgy tudta magát kontrollálni és tartani, hogy egy óra után még 37,5 fokos volt a szervezete. Aztán kijött a vízből, és megint meg kellett csinálni a feladatot, ami 2 másodperccel volt rosszabb, mint a legjobb ideje. Pedig hát iszonyatosan remegett. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy ez csak egy világi példa, hogy mi mindenre képes az ember akkor, mert megkérdeztek, hogy mi a titka. És azt mondta, hogy két dolog kell hozzá, az egyik az edzettség, a másik pedig az, hogy fejben valaki rendben van, vagy nincs rendben. És hogy elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi beszélünk sokszor, úgymond, a lélek fegyverzetéről. Beszélünk lelki edzettségről. Az, hogy mennyire vagyunk edzettek lelkileg, az mindig az élet nehéz helyzeteiben látszódik meg. És itt most még nem hitről beszélek, csak lelki edzettségről, meg hogy mit akarok, merre akarok menni. Ha van egy célom, akkor tudok összpontosítani, és tudok arra felé haladni. És a világban rengeteg embert látok, aki nagy dolgokat hajtott végre. Annak ellenére, hogy sokan lemondtak róluk. Most olvastam még egy könyvet, Walt Disneyről is szólt. Ugye Walt Disney egy nagy rajzfilm, iparmágnás lett, de úgy kezdte, hogy csak rajzolgatott, és azt mondták neki 31 évesen, hogy nincs képzelő ereje. De ő nem adta fel. Vagy a Gregor Mendel, aki ugye genetikával foglalkozik, és a borsok kísérletei azok megalapozták a genetikát. Biológiából megbukott. Vagy egy Albert Einstein, aki matekból tanácsoltak el. Ugye mi, mint nagy emberek is felnézünk rájuk, volt akaraterék. Tudták, hogy mit akarnak, és arra haladtak az életben. És a céljaikat, amiket maguk elé tűztek, azokat követték, és azokért tettek előkészítéseket. Itt most csak az akaratról beszélek, még nem a hitről. És itt szeretnék átugrani arra a negyedik csoportra, ami azt gondolom, hogy a mi csoportunk is, és mi is tartozhatunk ebbe, az Istennel tervezők, az Istennel álmodók, az Isten álmait magukévá tevők. Mert Istennek van egy álma velünk kapcsolatban. És ezért az álmait Isten mindent feláldozott, még a saját egyszülött fiát is. Hogy mi vele közösségre juthassunk. Valódi közösségre. Nem csak névleges, nem csak ilyen álmodozó, hanem valóságos közösségre. És tényleg felteszem azt a kérdést, hogy szerintetek mi mindenre lehetnénk képesek akkor, hogyha tudnánk, vagy tudjuk, hogy mik az Isten tervei, és ebben maximálisan segít, és mi összekapcsolódunk vele. Ez mi mindent eredményezhet, vagy eredményezhetne az életünkben. Inkább úgy mondom, mi mindent eredményezhet, vagy eredményez, vagy mi mindent fog eredményezni. Mert aki ebben hisz, aki ebbe belekapaszkodik, az valódi tapasztalatokra fog jutni. És fölteszek egy olyan kérdést a vége felé haladva, hogy tudjátok, hogy mi az emberi rész? Tehát mik azok a területek az életetekben, ahol szükség van a változásra? Tehát ki az, aki, most megint csak kérdem, hogy jelezzétek, ki az, aki tudja, hogy hol, melyik területen lenne szükség arra, hogy az Isten segítsen, lépjen és ti változtatok? Ki az, aki tudja? Hogy honnan kell elindulni, vagy legalább milyen egy terület, ami neki gyengéje az életében? Azt gondolom, hogy többen vagyunk itt. Látjuk és tudjuk, hogy mik a gyengéink, mik azok a területek, ahol kegyelemre szorulunk. És ha magunkban nézünk, szerintem mindenki tudja, hogy honnan kéne indulnia. Hogy melyik az a terület, ahol le kéne térdelni és segítséget kérni. Azt mondom, hogy Istenem, én akarom a változást, akarom a segítséget, amit te tudom, hogy akarsz adni, akarok veled összekapcsolni, mert tudom, hogy egyedül nem tudok megváltozni, de emberileg mindent meg akarok tenni, hogy a változás megtörténjen. Nem akarom elengedni magam, hanem akarom a jót, amit te akarsz adni számomra. Én tudom, hogy nálam hol kezdődnek ezek a dolgok. Csak mondok egy pár dolgot a saját életemből. Sajnos tudom, hogy én például szétszólt vagyok. Az életemet sokszor úgy élem, hogy adhok módon. Ami jön, mert túl sok minden van is, és ha nem tervezek, akkor jön az, hogy egyszer idefordulok, egyszer oda, és elmaradnak dolgok. Nekem oda kell figyelnem erre. A gyereknevelésben most különösképpen, mert a kisfiamat, hát én fogom nevelni, és én leszek az apa képe, akiről majd formálja az Isten képét. És ha én jól szeretem, akkor könnyebben fogja elfogadni, hogy Isten is szereti őt. Ha rosszul szeretem, akkor nehezebb lesz elfogadnia. Ebben nekem dolgoznom kell magamon. Tudom, hogy például, ami nekem egy másik nagy probléma, nem adhatom el a mosatlant. Különösen most, hogy otthon élek, és a háztartásban jobban ki kell vennem a részemet. Rendet kell tartanom, nem csak belül, kívül is, mert a kettő egymással. És mondhatnék számos olyan dolgot, amiben nekem kell dolgoznom a saját életemben, saját magamon, kérve az Istennek a segítségét. És azt gondolom, hogy ezen a ponton ki kell jelenteni azt is, hogy nem számít, hogy hány éves vagyok. 31 vagy 70, 15 vagy 80, mert a változás mindenki számára elérhető. És itt szeretnék egy fontos gondolatot elmondani, ami megint csak sokat jelentett nekem. Még kettő ilyen gondolat lesz a mai délelőttön. Azt mondja egy Rada Szolami nevű jó ember, a fiatalság nem életkor, inkább lelki állapot. Akaraterő, képzelőerő, heves érzelmek, a bátorság uralma a gyávaság fölött, amikor a kalandvágy legyőzi az kényelem szeretetet. Attól még nem öreg valaki, hogy megélt valahány évet. Öregedni annyi, mint lemondani az álmainkról, mint lemondani a változásról. Az évek ráncossá teszik a bőrt, a lelkesedés hiánya pedig a lelket. Ezt felolvasom még egyszer. Az évek ráncossá teszik a bőrt, a lelkesedés hiánya pedig a lelket. Ilyen értelemben lehet öreg egy 22 éves, és lehet fiatal egy 75 éves. Mert nem az életkor számít, hanem az, hogy van-e bennem akaraterő, van-e bennem az a lelkiállapot, az a képzelőerő, az a vágy a jóra, ami aztán lép is, ami nem mond le erről a változásról. Ilyen értelemben szükség van, hogy fiatalosak legyünk lelkiekben, hogy ne legyen ráncos a lelki bőrünk, ahogy ez a személy mondja. És szeretnék utalni egy olyan bibliai szereplőre, aki megőrizte ezt a fiatalságát. Akinek volt vágya, volt életcélja, voltak tervei, volt hite, és az a hite éltette őt. A Biblia mindössze pár verset szán erre a személyre, de azt gondolom, hogy mégis mindannyian tudjuk, hogy ki ő. Egy idős ember volt, aki Jézust várta, Simeonnak hívják. A lélek által kijelentett neki, hogy addig nem lát halált, amíg nem látja meg a megváltó szemét. És az, hogy neki volt egy ilyen célja, egy ilyen jövőképe, ez őt éltette. És azt mondom, hogy nekünk is lehet és van ilyen jövőképünk, és bennünket is érthetett az, már a jelenben, hogy milyen kiváltság lehet az, hogy Isten fiainak mondathatunk, ahogy olvassuk a Bibliában. Hogy milyen lehetőségeink vannak, amiket nap mint nap elérhetünk. És mi lehet, hogy úgy járunk, mint az a Peti a történetben, hogy azt hiszük, hogy mind nincsen. Azt mondod, keserünk, hogy mit lehetett volna másképp. és nem azt nézzük, hogy most az Isten mit akar számunkra adni. És hogyha vele összekapcsolódom, akkor mi minden lehet az enyém. És szeretnék idézni, ez a záró gondolat lesz egy olyan párbekezdést, amit egyszer gyerekkoromban már felolvastam, amikor a fiatalokkal szolgáltunk, nem olyan régen Lovasberényben, mert nekem nagyon sokat jelentett. Ez a gondolat, ez nem másról szól, mint arról, hogy hogyan élem az életemet, hogyan élem a hétköznapjaimat, vannak-e terveim, és ezek a tervek, ezek mit eredményezhetnek az életemben. Simeonnal kapcsolatos ez az idézet, egy Jó Sándor nevű lelkész mondta el, hát ezelőtt több mint 40 évvel. Aki úgy látta meg Jézust, mint Simeon, tehát meglátta a názáreti Jézusban a Krisztust, az Isten fiát, az Isten által készített üdvösséget, az megizlelte az örökké valóságot. Annak számára az idő többé nem múlik, hanem telik. Mert ha az idő múlik, az azt jelenti, hogy minden nappal, minden órával, minden elmúlt esztendővel rövidebb lett. Egyre kevesebb van belőle hátra, és egyszer egészen elmúlik. Ha azonban telik, az azt jelenti, hogy nő. Minden nappal közelebb jut a kiteljesedéshez. Telik, azaz telítődik, mint egy pohár, egy edény, aztán egyszer egészen megtelik. Teljesen tele lesz, kiteljesedik benne az élet. A múló idő viszi az életet el egyre messzebb. A telő idő hozza az életet, az örök életet egyre közelebb. Aki felett múlik az idő, az rendszerint hátrafelé néz a múltba, aki számára telik az idő, az előre néz, még a halálon át is a jövendő az örökké valóság felé. A múló idő öregít, a telő idő pedig megérlel. Az idő múlása nyugtalanítja és szomorúvá teszi az embert, az idő telése pedig megbékéltet és vigasztal. Aki számára telik az idő, az őszhajjal nem a szép ifjúság elmúlásának, hanem a közelgő örökké valóság dicsfényének a jelét láthatja már. A múló időben a halál kapuzárás, érthető vált előtte a pánik. A telő időben a halál kapunyítás, érthető vált előtte a nyugalom. A múló időben a halál az életünknek a vége, a telő időben azonban a halál csak a múlandóság vége és az örök élet kiteljesedése. És itt egy kérdés, a te számodra testvér, múlik az idő, vagy telik? Veti fel ez a lelkész a kérdést. És én azt kívánom tényleg zárásként, hogy gondoljuk át az életünket. Összegezzünk, és ne féljünk megemlékezni. A Biblia számtalan helyen szól a megemlékezés fontosságáról és a megemlékezésről. Hogy csak egy igét mondjak, Krónika első könyvéből a 16. fejezetben mondja, Isten üzeni, emlékezzetek meg az ő csodálatos dolgairól, amelyeket cselekedett, az ő csodáiról és az ő szájának ítéleteiről. Emlékezzetek meg örökké az ő szövetségéről és az ő beszédéről, amelyet parancsolt ezer nemzetségig. A megemlékezésről rengeteg felírást találunk a Bibliában. Fontos kiértékelni, fontos átgondolni, akár úgy is, hogy bűnbánatra jussunk, akár úgy is, hogy eszünkbe vegyük azt, hogy mi mindent tett velünk az Isten, hogy hogyan szeret bennünket. De nem elég megemlékezni. Egyébként beszél arról is a Biblia, hogy ne emlékezzünk, és hogy nem mindig csak emlékezzünk. Vagy arról is beszél, hogy emlékezzünk a rosszra is. Például Jézusnak van egy nagyon rövid mondás, ami itt szól, emlékezzetek Lót feleségére. Három szó. Emlékezzetek Lót feleségére. Hogy milyen véget ért. Figyeljünk oda, emlékezzünk meg mindarra, amit tanulságunkra leíratott a Biblia, és a Bibliában Isten. Ugyanakkor a megemlékezés mellett, azt gondolom, a kiértékelés mellett nagyon fontos, hogy tovább lépjünk. Mit akarunk? Merre akarunk lépni? Hogyan akarunk élni? Mert mindig jönnek új életszakaszok, új élethelyzetek, új kapcsolatok, új lehetőségek az életben, és hogy hogyan ragadom meg, hogy mit teszek vele, az rajtam áll. Tervezni nagyon sok mindent lehet. És azt gondolom, hogy ha tervezünk, ha az életünket így éljük, és van időbeosztásunk is, és tudunk visszatekinteni akár minden nap végén, ez is lehetőség a kiértékelésre, akkor biztosan egészen másként fog tenni az életünk, mintha csak sodródunk. Én azt kívánom, hogy tudjunk minél inkább összekapcsolódni Istennel, és olyan álmokat álmodni, és olyan terveket szűni, amiket ő akar, és ő szeretne a mi életünkben végrehajtani. Amen.